Kedves hallgatóink, a madárvártában ma egy gyönyörű, szép vízi vagy víz környékén élő madárról beszélgetünk. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Szervusz, Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nagyon kecses a víz felett repkedő madár, amikor először láttam, mert nekem a Tiszatóhoz kötődő élmény ez. Olyan, mint egy ilyen hófehér tündér vagy angyal, hosszú villás farka van, hófehér az egész, fekete sapkája van, és hosszú keskeny szárnya
van. És a test is nagyon hosszúkás.
Hosszú, tehát ilyen, igen, és gyönyörű, hogy repül, olyan elegánsan is száll, hát valahogy ilyen álomszerű az
egész. Azt mondanám rá, hogy olyan, mint a fecske sirály, csak azért nem mondhatom, hogy olyan, mint a fecske sirály, mert van egyébként egy olyan sirályfaj, aminek ez a neve, hogy fecske sirály, de tényleg olyan
igen,
a madár.
És akkor elmondom, hogy hogy hívják, ez a küszvágó csér, és a latin nevében tényleg benne van a hirundó, a fecske szó, igen. Viszont a magyar neve mire utal? Miért küsz, meg vágó, meg csér? Ez
ugye gyakorlatilag tényleg úgy néz ki ez a fehér, szürke, fekete mintázattal, mint a klasszikus sirályok, csak annak egy ilyen fecskeszerű változat. Tényleg füsti fecskeszerű a szárnya is, illetve a hosszú villás farka. Egy nagyon könnyű súlyú légivadász, és gyakorlatilag vízes élőhelyen ugyanúgy, mint a sirályok, ugyanúgy a vízbe csapva táplálkozik. Elsősorban a víz felszínén úszkáló kishalakat, ezek közül az egyik legjelentősebb a küsz. Ez egy keszekféle.
És azt vágja.
És rávág, lecsap rá, bele is megy, egy picit bele tud menni. Nagyon nem tud lemenni a víz alá, mert olyan könnyű, mint a parafadugó, és elképesztően kecses. Egyébként Magyarországon nem költ olyan sok 560-870 pár, különösen azokat a vizeket kedveli, különösen a Dunatisza közel és a Tiszán túl egykori szikes tavait, ahol volt hínár, volt lebegő vízi növényzet, például a fészkét arra is meg tudja.
Tehát ilyen úszószigetekre. Tiszatában csináltak neki ilyen úszószigeteket.
Igen, de nagyon gyakran költ együtt például szárazföldi sirály kolóniában. És pont ugye az ilyen sirálycsér költő szigetekből nagyon kevés van Magyarországon. És ezért nagyon jó természetvédelmi megoldás, mind a sirályok, de különösen a csérek, meg akár ugye a csérekhez képest van egy nagyon hasonló csoport, a szerkők. Ugye a kormos szerkő, a fattyúszerkő és a fehérszárnyú szerkő, és akkor ezeket nagyon jól lehet telepíteni, akár egy horgásztavon, halastavon is. Tehát mondjuk az ember csinál egy ilyen 4-5-6 négyzetméteres fa keretet, amit kibélelünk náddal, nádszövettel, és ez alá teszünk mondjuk műanyag hordókat levegővel tele, ezt rátesszük, és akkor kapunk egy úszószigetet, mint egy úszós téget, és akkor ők ezen tudnak fészkelni. Ha csak ez ilyen 5-6 négyzetméter, és akkor csak néhány pár fog rajta költeni, és akkor gyakorlatilag a nem csak halakat, tehát nem csak küszt vág, hanem nagyobb vízirovarokat is, de alapvetően a víz felszínéről táplálkozik. Mindenhol ott vannak a világba vonulási időszakban, tényleg az Atlanti-óceán kellős közepén. Egy közeli rokonuk, a sarki csér, annak meg az a különlegessége, ő még talán a küszvágon is kisebb, hogy ő annyit repül éjszakon, hogy évente kétszer körbe repüli a földet. Tehát a költési időszakok közötti időszakban, ami 8-9 hónap, semmi dolga nincs. És akkor azt mondja, hogy akkor az északi Atlanti óceánról levonul a déli óceánokra, ott röpköd még, és akkor gyakorlatilag annyit repül 12 hónap alatt, hogy kétszer körbe repülné a földet. És meg tudja tenni, mert ugye hihetetlen ügyesen repül, nagyon kecsesen, és ugye mivel vízi madár, tehát jól úszik, ezért gyakorlatilag ő nem ijed meg az óceánoktól, hanem azt mondja, hogy jó, hát akkor kimegyek terelni az óceán végtelen pusztaságaiba, és hogyha mondjuk átrepülök Európából, átruccanok Kanadába vagy az Amerika Egyesült Államokba, onnan visszafelé lemegyek Közép-Afrikába, ez aztán semmi problémát nem jelent neki, hiszen kaját mindig talál. Ott van a tenger, ott van az óceán, ha meg bejön a szárazföldi területekre, folyót, tavat mindenhol talál.
Nagyon érdekes az udvarlási szokása, nászrepülése.
Ezek ajándékot is szoktak egymásnak adni, a fészeképítőanyag is sok madárfajnál, az udvarlás, tehát úgy nász ajándékot ad, minden, amikor mi virágot viszünk a hölgyeknek, akkor ők így. A vadászatnál például, amikor a fiatalokat tanítják és még etetnék, akkor nagyon gyakran ledobják neki a halat, hogy kapja a levegőbe, játszani is tudnak így egymással. Az udvarlásnak is lehet egy eleme, és nagyon érdekes, hogy például őket is érintik az úgynevezett rabló sirályfajok. amik Magyarországra is ellátogatnak, most ez amikor beszélgetünk. Ezek
ez a halfarkas,
ugye azt csinálja, hogy ez a fecskeszerűen jó repülő madárnál még 10-szer jobban repül, mint a Superman, és akkor ő is tudna halat fogni, nem azt csinálja, hanem megvárja, hogy mondjuk egy pont a Balatonon fotóztam is küszvágó csért hajtott, és akkor gyakorlatilag vagy a csőrébe van még a hal, vagy már lenyelte, és a levegőben körbe tudja repülni ezt a fecske profizmussal repülő küszvágócsért, és addig piszkálja, mondjuk repülve megfogja, és elkezdi a hihetetlen csőrével összeszorítani, hogy váltságdíjként, szó szerint, kiöklendezi a torkából, vagy a gyomrából, begyéből, vagy a csőréből kidobja a halat, és abban a pillanatban békén hagyja a rablósirály, és a levegőben még elkapja a kaját. Ezért is az a nevük, hogy rablósirály, és az egyik kedvelt, mondjuk így prédált, ez táplálik parazitizmus, parazitált madaruk, például a küszvágócsér.
Azért elmondom, amit olvastam, meg láttam ilyen videót is, hogy ilyen repülési mutatványokat végez, meg feltartott fejjel így ide-oda táncikál a párja előtt, amikor a kis szigetén van, hogyha ott van a párja is udvarláskor. Tehát elég sokféle ilyen udvarlási koreográfiát mutat be.
Igen, ugye ez a koreográfiának az az egyik fontosság, hogy még a közelrokon fajoknál is eltér. És így tudják azonosítani, hogy két különböző fajnál lehetőleg csökkenjen a keresztbe szaporodás, mert ott mit tudom, hogy mondjuk, mint az összvér, tehát meddő lesz az utód, az nem éri meg egyik fajnak se. Ezeknek pont ez az egyik funkciója, illetve az ilyen nagyon ügyesen repülőknél pedig azért is fontos, mert például a tojó politikai koron, hogyha, tehát annak a hímnek nézi meg mondjuk az, a bélyek gyűjteményét elsőként, aki ügyesebben vadászik. Mert ugye, aki nagyon ügyesen repül, az biztos, hogy el fogja tudni látni a tojásokon kotló tojót, és majd a fiókákat.
Magyarországon szigorúan védett. Miért szigorúan? Igen. Kevés van belőle?
Igen, ez alapvetően ez ilyen puszta matematika, ugye a fokozottan védettnek ez a legalsó kategória, ez a 100 000 forint, ugye a legfős az 1 millió forint. Sajnos, tehát mondjuk visszautaznánk az időben, mondjuk 80-100 évet, akkor még talán védettnek se kéne lenni, mert ugye a végtelen homokhátság, illetve tiszántúli vizes rengetegbe elképesztő nagyságra mert tudott költeni. Nyilván ez ugye jelzi azt, hogy miért fokozottan védett a faj. Ugye a vizes élőhelyek beszűkülésével, a klímaváltozással, ugye a szikes tavak kiszáradásával az elmúlt 20-30-40 évben ez a madár is folyamatosan veszti el a fészkelőhelyét, illetve mivel telepesen fészkel, és mivel vízimadár, és tudjuk, hogy a vízimadarak hordozzák a madárinfluenzát, ugye a 4-5 éve kezdődött nagy világjárvány, ami a vadon élő madarakat is érintette, tehát nem csak a baromfikat. Ez például tavaly vagy tavaly előtt például szinte nem volt sirály, illetve akár csérszaporat sem Magyarországon, mert elpusztultak az állatok. Tehát ez is idehat, hogy ez is problémát jelent az esetükben.